Média 1. Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1, a műsorvezető Szalai Dániel, a vendégem pedig ezúttal Puskás Dallos. Bogi, szia!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Most indul az új műsorod a Viaszat 3-on, méghozzá a renoválók. Először is ugye adja magát a kérdés, hogy miért pont renoválással kezdtél el foglalkozni, tehát hogy mi adta az ötletet, vagy az inspirációt?
Hát az, hogy felkértek ennek a műsornak a műsorvezetésére, tehát nyilván nem én vagyok a legnagyobb lamperendező ebben az országban, nem ezért jött a megkeresés szerencsére. És nagyon örültem, amikor megkerestek ezzel a feladattal, mert ritkán van az, hogy valamire elsőre mondok igen, de itt viszonylag kevés gondolkodási idő után így történt, mert hogy az egész műsornak a középpontjában a fenntarthatóság áll, és az, hogy egy 500 ezer forintos büdzséből kell felújítani egy lakrészt, és azt gondolom, hogy ez a szuper tervezői csapatoknak köszönhetően nagyon szépen megvalósult, és civilek és hírességek otthonában járhattunk egyébként.
Ugye felújításokról az általános gondolat, hogy drága, nehéz, körülményes, stb. Ez a műsor átszáfol?
Én azt gondolom, hogy igen, de azért hozzá kell tenni, hogy itt nem egy egész házat újítunk fel, tehát vannak ezek a nagy felújítós műsorok, ahol fúrnak, faragnak, bontanak, tehát hogy itt azért nem ilyen komoly munkálatokra kell gondolni, inkább átkárpitozunk, falszint változtatunk, apró dekorelemekkel módosítunk, tehát hogy inkább ez a DIY vonal, amit hogyha mondjuk egy néző nézi a műsort, és egy kicsit gondolkozik, hogy szerettem volna már frissíteni, vagy kicserélni mondjuk ezt az ülőgarnitúrát, vagy ezt a fotelt, akkor dönthet úgy, hogy nem megválok tőle, hanem mik lehetnek azok az ötletek, amivel mondjuk a meglévő darabot újjá tudom varázsolni. Tehát csak ezért mondom ezt, hogy nem ilyen nagyon nagy volumenű bontásokban és módosításokban kell gondolkodni.
Kik lesznek azok a hírességek, akiket aztán láthatunk a műsorban?
A teljesség igénye nélkül, azért mondok pár nevet, Jakubcsek Gabi, Oroszlán Szonya, Szabó Simon, Szújó Zoli, és még sorolhatnám, nagyon sok hírességnél jártunk, szám szerint 8 egyébként, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikük nagyon nagy szeretettel, és nagyon lelkesen várt minket az otthonában, Túróci Szabi például, nála azt hiszem, hogy egy raktárból csináltunk, vagy hát egy ilyen téli kertből csináltunk egy kis pihenő, elvonuló szobát neki, aminek igazából az volt a funkciója, hogy a raktár volt, tehát hogy oda szórtak be mindent, aminek nem találták a helyét, és lett neki egy nagyon jó kis pihenő tere, meg szobája, és vele például egyébként a lányai is szerepeltek, és olyan jó érzés volt Szabinak az arcán is látni azt az őszinte örömet, hogy na végre lesz hol relaxálni, pihenni a forgatások után, úgyhogy jó volt.
És mi alapján választottátok ki, hogy éppen ők legyenek a szereplők, vagy akiknek az otthonába elmentek?
Hát ugye én a casting folyamatban nem vettem részt, tehát hogy ez abszolút a gyártócsapatnak a kezében volt, de amikor meghallottam a névsort, akkor azt éreztem, hogy hú, szuper, tehát hogy nagyon, nagyon, nagyon értékes emberek adták azt gondolom az arcukat, illetve az otthonukat ehhez a műsorhoz. Nyilván gondolom a casting folyamán ez egy fontos szempont volt, hogy kik azok a hírességek, akik egyébként is szeretnének mondjuk valamit felújítani az otthonukban, és akkor ez alapján kerültek be a műsorba.
És azt jól tudom, hogy vannak civil szereplői is a műsornak?
Vannak civil szereplői is a műsornak, és az is egy nagyon sokszínű rengeteg helyen voltunk, tehát hogy a panellakástól kezdve a jurtán át mindenhol megfordultunk, és nagyon, nagyon szimpatikusak, nagyon együttműködőek, jó fejek voltak a civil szereplőink is, és itt a műsorban az egy fontos dolog, hogy egyébként a felújítási folyamatban ők is részt vesznek, tehát a hírességek is, illetve a civil szereplők is, akár a kis festésben, vagy amiben tudnak segíteni, segítenek, aztán van egy nagy leleplezés, és ott előtte már nem látják az utolsó simításokat, de a folyamatban egyébként ők is jelen vannak.
És hát érdekes az is, hogy 500 ezer forintos keretből készül a felújítás lakásonként, tehát ez nagyon-nagyon alacsony. Ilyen kis összegből mit lehet kihozni?
Hát én azt gondolom, hogy feladtuk a leckét ezzel a tervezőknek, az biztos, de éppen ezért nagyon sok használt bútort is bevetettek, tehát hogy felmentek a marketplace-re például, ezt is tudom, és akkor ott mondjuk cserélgettek bútorokat, úgyhogy megvolt ennek a menete. Meg hát akár szakembereket gondolom volt, aki baráti alapon jött el a tervezőknek, és mivel akiknél felújítottunk, ők is részt vettek a folyamatban, így lehet, hogy szakembert is spóroltak azáltal, hogy betanították a hírességet, hogy kell teszteni, és megoldották így együtt.
Ugye voltak már a tévés piacon más felújítós műsorok is, nézők emlékeznek ilyenekre már. Miben fog különbözni ez a műsor azoktól, amiket már láthattak?
Én azt gondolom, hogy a felépítésétől mindenféleképpen, tehát hogy szerintem a műsorok nagy része vagy teljes mértékben civil családoknál játszódik, vagy teljes mértékben hírességeknél, de ilyen, ahol így megosztva láthatunk, vagy bepillantást nyerhetünk hírességek, illetve civil szereplők otthonába talán nincsen. Plusz itt a fenntarthatóság áll a középpontban teljes mértékben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez megkülönbözteti a renoválókat a többi felújítós műsortól, hogy ez egy elérhető formátum. Úgy értem az elérhetőt, hogy nem a csili-vili luxust látja csak az ember, vagy nem teljesen a szoció vonalra megyünk rá, hanem a egy átlag néző bekapcsolja a tévét, akkor elérhető otthonokat fog látni, hasonló otthonokat akár, mint amiben ő is él, és éppen ezért könnyedén el tudja képzelni, hogy a saját otthonába ezeket az ötleteket hogyan tudná beültetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lehet egy izgalmas kapcsolódási pont a renoválókkal.
És ha jól tudom, akkor ez egy külföldi formátumnak a magyar adaptációja. Milyen szabályokat kellett követni amiatt, és mennyire érezted esetleg magad amiatt korlátok közé szorítva, hogy követni kell ezeket a szabályokat?
Én azt éreztem, hogy talán ez a műsor volt számomra az eddigi leglazább műsorvezetői formátum, tehát, hogy nagyon szabad kezet kaptam, igazából az én szerepköröm az egy a műsorvezetésen túl, de nem is klasszikus műsorvezetés, tehát inkább egy összekötő személy vagyok a megrendelők, illetve a lakberendezők között, aki segíti a kommunikációnak a gördülékeny áramlását, és esetleg az ötletelésben, meg az utolsó simításokban is részt vesz, de hogy nem volt semmilyen rámerőltetett elvárás. Nem éreztem azt, hogy itt nekem valaminek nagyon meg kellene felelnem, éppen ezért azt gondolom, hogy elég önmagam is tudok lenni ebben a formátumban, és a lakberendezők is nagyon-nagyon együttműködőek, jó fejek voltak, illetve tényleg a hírességek és a civilek oldaláról is azt tapasztaltam, hogy van egy ilyen nagyon nagy nyitottság, úgyhogy egyáltalán nem volt nehéz dolgom. Tehát nem volt semmi a struktúrában, amire annyira figyelni kellett volna. Van egy renoválók busz, egyébként amivel jártuk az országot, amivel én vittem el mindig az adott otthonból az erekjéket, mert hogy a műsornak ez is egy fontos formátum eleme, hogy van egy erekje, ami nagyon fontos az adott szereplőnek, és amit szeretne megőrizni, de már mondjuk nincs olyan állapotban, hogy a szíves kihelyezné valahova, és ebben segítünk ennek a felújításában. Azt hiszem, hogy ennyi, ami egy ilyen konkrét megkötés volt, illetve a büdzsé, de az inkább a tervezőket érintettem, mint az én műsorvezetési részeimet.
És a tervezők egymással valamilyen formában versenyben vannak a műsorban?
Nincsenek, tehát nincs versenyhelyzet a műsorban. Itt én azt gondolom, hogy a nagy pillanat az mindig a before after, tehát hogy szerintem minden ilyen felújítós műsornak a wow effektusa az, amikor mutatjuk a képeket, hogy milyen volt és milyen lett, és Nyilván talán ez így portfólióban egyfajta verseny a tervezők között, hogy biztos vagyok benne, hogy ők is nézik a műsort, ők is nézik majd egymás munkáit, és azért ez egy fontos kihívás is lehet az életükben, hogy végül is egy, azt hiszem, 3 napos időlimit volt nekik, tehát hogy a nap is nagyon-nagyon kevés, illetve a büdzsé is nagyon kevés, és itt tényleg nagyon nagy szükség van a kreatív ötletekre, az ő kreativitásukra, úgyhogy ebben versenyeznek, az idővel versenyeznek, és a pénzlimittel.
Voltak csalódások is benne? Tehát volt, aki kevésbé örült a lakásának, amikor visszakapta, vagy ez elképzelhetetlen volt?
Olyan nem volt, amikor a végeredményben csalódtak, olyan volt, amikor még mi sem láttuk pár órával előtte, hogy mi lesz ebből. Aztán tényleg így összeállt a végére. Tehát inkább azt mondanám, hogy olyan pillanatok voltak, amikor így nem tudtuk, hogy mi fog megvalósulni végül a tervekből, vagy az álmokból, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyik leleplezésnél azért én őszinte örömöt olvastam le mindenkinek az arcáról.
És személyesen neked az otthonod milyen állapotban van? Látom, hogy most valamilyen házi buliban vagy, nem tudom, hogy ez a te otthonod, vagy valahol vagy egyébként.
Nem most, nem az én otthonomban vagyok, hanem egy étteremben vagyok a férjemben, a Galamb nevű helyen egyébként. A mi otthonunk jó állapotban van, amennyire jó állapotban lehet egy otthon, ahol egy 2 éves kisfiú is lakik. Szóval viszonylag friss az odaköltözésünk, 2021-ben költöztünk be az otthonunkba, és egyébként a nagyon sok mindent, tehát lakberendezési dolgokat, pajszíneket mi közösen választottunk ki, úgyhogy eléggé tükrözi is, én azt gondolom, az otthonunk a jelenlegi személyiségünket is, de persze főleg egy ilyen műsor után, meg úgy egyébként is azért nagyon-nagyon szeretek én is különböző trendekkel menni, meg inspirálódni, úgyhogy azért a műsorban én is kaptam egy kicsi inspirációt, illetve annyit meséltem róla a férjemnek is, hogy a forgatás talán utolsó napján arra értem haza, hogy teljesen átrendezte a dolgozó szobánkat, felköltöztette a felső szintre, lent egy másik teret alakított ki, úgyhogy a renoválók végül is beköltözött a háztartásokba is ezáltal.
A műsornak van valamiféle üzenete egyébként a nézőknek, hogy érdemes belevágni egy felújításba, és tulajdonképpen kis pénzből is csodákat lehet csinálni?
Én azt gondolom, hogy ez a kulcs üzenete a műsornak abszolút, és hogyha a nézőkben ez megfogalmazódik, hogy hú, basszus, ilyen kis büdzséből, ennyire kis változtatásokkal milyen nagy eredményeket lehet elérni, akkor elérte a műsor a célját. Illetve tényleg az, hogy sokkoló, hogy mennyi bútor dobnak a szemétbe az emberek. És például a Rux Andrának és a Szekeres Dávidnak, az egyik lakberendező párosnak van is egy ilyen missziója, ez az ekoreform, és ők belekezdtek abba, hogy ők, tehát hogyha valaki a szemétbe dob neki a bútorát, akkor ne a szemétbe dobja, hanem hívja fel őket, és ők elszárítják, és aztán beépítik egy új otthonba, ahol végül is új életre tud kelni. Úgyhogy ugyanez, amiről mindig beszélünk, akár az öltözködés, a beauty, az arcáfolás, utazás, minden vonalon, hogy tudod az életedbe beépíteni a fenntarthatóságot, úgy azt gondolom, hogy az otthonunknál is lehet ezen elgondolkozni.
Számodra melyik otthon volt a leginkább tetsző a felújítás után?
Nehéz egyet kiemelni. A jurta az egy nagyon-nagyon különleges élmény volt. Illetve Jankó Kata, amikor a Henry Kettneréknél jártunk, és az ő lépcső fordulójukban újítottunk, szerintem az is csodálatosan sikerült, de igazából minden Jakubcsek Gabi konyhája is elképesztő, és azt hiszem, hogy az első adásban Oroszlány Szonyának a konyháját lehet látni, az is nagyon nagy átalakulás.
És hát gondolom az otthonok tulajdonosai részletesen kifejtették, hogy milyen elvárásaik vannak a felújítás során, ugye?
Igen. Volt olyan, akinek nagyon konkrét elképzelései voltak, és volt, aki azt mondta, hogy ez egy izgalmas buli, egy izgalmas játék, és ő szabad kezet ad akár mondjuk a tervezőnek, úgyhogy ez is az ügyfélem volt.
mennyire fogjuk részletesen látni a felújításokat? Tehát egy-egy pillanatot fogunk belőlük látni, vagy mennyire lesz lekövetve?
Le van követve, tehát lényegében a műsornak a célja az, hogy bemutassunk minden részben két otthont, és két helyiséget az otthonon belül, és az egész folyamatot, a kezdeti állapotot, a munkafolyamatot, illetve a leleplezést is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni.
Egy ilyen műsorra hogyan történik a felkészülés? Gondolom azért egy kicsit speciális, akár a te szerepedet is, ha nézzük, de úgy általában a stábét, hiszen itt több ember van jelen ebben, bonyolult a folyamatok talán.
Igazából az én oldalamról a felkészülés az azt jelentette, hogy mindig megkaptam egy összefoglalót az adott helyiségről, személyről, az erekjéről, hogyan kapcsolódik hozzá, de ezen kívül én fontosnak tartottam azt, főleg az első találkozásnál, hogy azért én is feltehessem azokat a kérdéseket, amik így akkor jönnek, amikor mondjuk belépek abba a térbe, mert hogy az sem jó, hogyha valaki túlzottan felkészül, hogy betanulja a kérdéseket. Tehát, hogy szerintem tök fontos az, hogy én is érzékeljem, hogy mi az, amire így elsőre rácsodálkozom, mi az, amit én észreveszek. Úgyhogy azt mondanám, hogy a felkészülés az nagyon egyszerű volt ebből a szempontból, tehát mindig megkaptam a stábtól egy összefoglalót, amit elolvastam előtte, aztán pedig a személyes érdeklődésemre hagyatkoztam. A tervezők esetében azt gondolom, hogy azért ez egy komplikáltabb dolog volt, tehát tényleg az idő szűkössége miatt keveseknek volt ideje arra, hogy látványtervet csináljon mondjuk, vagy kövesse a megszokott lépéseket, tehát gyorsabban kellett mozgósítani mindent, mint mondjuk egyébként.
És technikailag hogy kell elképzelni, hogy amikor elkezdődött a felújítás, amikor az egyeztetés volt, akkor mondjuk egyszer te oda mentél, akkor utána ott hagytad a csapatot, és aztán később visszatértél, amikor elkészült 2-3 nap múlva?
Pontosan így, igen, tehát hogy én igazából elég sok helyen jártam az országban, és mindenhova kétszer mentünk el, sok budapesti helyszínünk volt egyébként, de igen, pontosan ahogy mondod, egy forgatási nap volt, amikor először találkoztunk, megnéztük a kezdeti állapotot, átbeszéltük az álmokat, terveket, mit lehet belőle kihozni, mik a kihívások, stb. Aztán volt egy külön forgatási nap nélkülem, amikor a munkának sok részét megvalósították, és aztán volt egy utolsó nap, tehát minden helyszínen 3 forgatási nap volt, amikor pedig az átadás történt meg a leleplezés pillanatával együtt.
Lesznek vicces pillanatok? Valamilyen baki például, elrontott dolog, nem tudom, fordítva felrakott akasztó, vagy nem tudom, bármi?
Azt gondolom, hogy igen, bár hozzá kell tennem, hogy én is még csak az első epizódot láttam megvágva, tehát számomra is ugye ilyenkor mindig a vágáson sok minden múlik, tehát hogy nem tudom feltétlenül, hogy mit kerültek bele a végleges vágatba, de egy jó hangulatú forgatást kell elképzelni. Tehát tényleg szerintem egy embert, meg egy hírességet, meg egy embert nagyon meg lehet ismerni az otthonán keresztül, nagyon meg lehet ismerni azon keresztül, hogy mik azok a tárgyak, amik fontosak neki, mik azok, ami szereti, hogyha körülveszi. Úgyhogy szerintem a felújításon túl van egy tök szép emberi oldala is az egész műsornak, hogy lehet, hogy egy olyan oldalukat is megismerhetjük a hírességeknek, amit mondjuk eddig nem láttunk, és ilyen nagy emberi találkozások is vannak benne, és olyan jó érzés látni az örömöt, meg az összekapcsolódást, hogy ezt végül is pár nap alatt meg tudtuk valósítani.
Tervezők nyilván eltérő stílusban dolgoznak, ez hogy volt, hogy kiosztotta be, hogy melyik lakásban milyen tervező fog kerülni? Vagy ez teljesen véletlenszerűen működött?
Nem, én úgy tudom, hogy ez szintén a casting folyamán, a tervezőknek is volt egy casting, és amikor meglett már a tervezői csapat, akkor velük is voltak hosszabb beszélgetések, ahol megkérdezték, hogy mondjuk kik azok a hírességek Magyarországon, akiket ők nagyon szeretnek, és akkor volt olyan, aki egyébként ebben a műsorban is benne lesz, és akkor ez a tervezőknek egy nagy meglepetés volt, mert mindig egyébként én mondtam el nekik mivel a renoválók busszal együtt megyünk a tervezővel mindig az adott helyszínre, miközben mentünk a helyszínre, akkor meséltem neki arról, hogy hova megyünk, kihez is megyünk, tehát hogy ez is egy ilyen meglepetés volt lényegében a tervezők számára, hogy hova fogunk megérkezni, úgyhogy volt olyan, akinek például Oroszlán Szonya volt a kedvenc színésznője, és egyszer csak ott találta magát a balatoni nappaliában. Volt olyan, aki korábban is ismerte, és nagyon szerette a Tudóczi Szabit, és végül az ő otthonát újította. Tehát nyilván ez szimpátián meg azon, hogy kit gondoltunk, hogy mert azért ehhez is szükséges egy kémia nyilván, egy lakberendezővel is fontos, hogy meg legyen a kémia, úgyhogy gondolom ez egy fontos szempont volt.
Egyébként te magad mennyire szeretsz barkácsolni, dekorálgatni? Jut-e időd ilyesmire? Hát azért elfoglalt ember vagy te is.
Régen, hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor anyukámmal egyébként nagyon sokat kézműveskedtünk, dekopázsoltunk, úgy csináltunk ékszertartót magunknak, emlékszem, hogy a hálószobájukban a szekrényt is mi festettünk rá mintákat, úgyhogy a gyerekkoromban ezek a kézműves dolgok abszolút a részét képezték a háztartásunknak, de ahogy ment előre az idő, ez valahogy kiveszett az életemből, nyilván elég pörgősek lettek a mindennapjaim, és kevés idő jutott erre. De tök érdekes, hogy a kisfiam most azt gondolom, hogy ezt vissza fogja hozni, úgy, ahogy az ünnepeknek a csodáját, és az ünnepi dekorálásokat, meg a kézműveskedéseket. Szerintem ez a része is vissza fog térni az életembe.
Férfiak és nők stílusa nyilván eltérő. Mennyire mutatkozik majd ez meg a műsorban? Te láttál-e nagy különbségeket ilyen szempontból?
Férfi és női stílusban, mert minthogy a lakberendezéshez hogy állnak férfiak
igen,
és nők,
igen,
kivehető
igen,
ebben valami különbség? Nem osztanám ezt nemi szerepek. Tehát nem érdem azt, hogy ez nemenként annyira megkülönböztethető lenne. Ez szerintem inkább érdeklődés. Tehát, hogy például Jakubcsek Gabit láthatóan nagyon-nagyon érdekli a lakberendezés, imádja a bútorokat, Ruxinak és Dávidnak, akiket említettem korábban a bútor raktárában hajnali kettőig ott válogatott, és teljesen szerelembe esett ezzel a projekttel, és van olyan, aki azt mondja, mondjuk a Turóci Szabi mondjuk pont ilyen volt, hogy Orsikám, ő a tervezője, én teljes mértékben szabad kezet adok neked, és azt csinálsz, amit akarsz. Úgyhogy ez attól függ, hogy ki mennyire érdeklődik, és mennyire szeretne bevonódni ebbe a projektbe.
Hogy látod, hogy korábbi műsorokból szerzett tapasztalataidat a műsorvezetésben tudtad-e valahogyan használni? Be lehetett-e építeni mondjuk ebbe a fajta műsorba?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy az, hogy az ember volt már kamera előtt, az, hogy több interjút készített, voltak tévés szereplései, az ilyen helyzetekben is gyorsabban oldja a gátlásait. Tehát arra gondolok, hogy természetesen, amikor beléptem valahova, akkor úgy felmértem a helyzetet, és hogy hogyan, szóval szerintem nekem itt nem is magamra kellett figyelnem, hanem a legfontosabb az volt, hogy az én feladatom az, hogy mindenki komfortosan érezze magát, és nekem ehhez kellett a jó kérdéseket feltenni, ehhez kellett a jó atmoszférát megteremteni, hogy a lakberendezők is, akik mondjuk nem rutinos tévészereplők, a civilek, akik nem rutinos tévészereplők, egyből oldottan érezzék magukat a kamera előtt, és komfortosan. Úgyhogy én ehhez mérten igyekeztem dolgozni ebben a műsorban.
És itt ebből a műsorból tanultál valami újat? Lett valamilyen új képességed?
Igen, én korábban egy nagyon stréber típus voltam, és az utóbbi időben érzem azt, hogy sokszor fontosabb a tévés feladatoknál is, hogyha egy kicsit jobban bízom magamban és az ösztönös kérdéseimben, és azt gondolom, hogy ezt itt nagyon jól tudtam kamatoztatni, illetve azt, hogy mennyire fontos a stáb, hogy mennyire fontos, mennyire visszaköszön egy műsornak a hangulatán az, hogy valami jó csillagzat alatt, illetve kedves emberekkel készült. És én itt azt gondolom, hogy maximálisan erről volt szó, hogy mint a szerkesztők, az operatőrök, mindenki láthatóan szerette ezt a műsort, és ez rám is abszolút kihatott.
És volt-e valamilyen kritikus helyzet, valamilyen leállás, vagy valamilyen, nem tudom én, tényleg olyan probléma, ami menet közben fölmerült?
Nem.
Nem?
Tehát, hogy őszintén, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy most nem is akarok ilyen, tehát persze külső jeleneteknél van, hogy hideg van, hogy mondjuk leáll a kamera, vagy újra kell mondani egy komfort, vagy ilyesmik, de ezek nem ilyen, tehát ez nem számít kritikus helyzetnek. Tehát, hogy éppen ezért is mondom ezt a szerencsés csillagzatot, hogy én tényleg úgy éltem meg, hogy ez egy nagyon gördülékenyen menő munkafolyamat volt, még akkor is, hogyha visszagondolok, hogy ez volt az első nagyobb tévés munkám a kisfiam megszületése óta, és hát nyilván a legnehezebb része az volt, hogy azt menedzseljem, hogy én hosszabb időkre távol vagyok tőle, és mondjuk reggel elmegyek otthonról, és csak délután vagy este érek haza, de egyébként altatásra minden nap hazaértem, úgyhogy még csak azt sem mondanám, hogy nagy csúszásaink voltak a forgatás során.
Hány évadra számítasz, mit gondolsz, hogy lesz-e majd további évad?
Én nagyon szívesen csinálnám a renoválókat a továbbiakban is, és én nagyon bízom benne, hogy a nézők is szeretni fogják. Én azt gondolom, hogy ez a műsor, ez nem a drámáról szól, ez nem a veszekedésekről szól, ez nem a... Tehát, nem arról, amit sok reality műsorban lehet látni, ez egy kedves műsor, aminek csak ismételni tudom magam a központjában, szerintem egy nagyon jó üzenet áll, és én bízom benne, hogy a nézők, akik egy nehéz munkanap után, vagy bármilyen nap után leülnek a tévé elé, akkor azt fogják érezni, hogy én ehhez a kedvességhez, vagy ehhez az üzenethez tudok kapcsolódni, és szívesen nézem. Mert egyébként jó nézni ezt a műsort, tehát, hogy szépek a képek, szépen van felvéve, és szerintem inspiráló is.
Hogy látod a saját személyes jövődet a közeli és középtávú időszakot nézve?
Nagyon sok tervem van, mint ahogy az elmúlt években mindig sok tervem volt. Az időm az kevesen, mert nyilván limitált a megvalósításukra. Most belekezdtem egy podcastbe is nemrég, egy fél évvel ezelőtt, az a cím ennek a podcastnak, hogy Lelkizünk, és szerencsére nagyon, nagyon szépen teljesít a YouTube-on, illetve a podcast platformokon is, úgyhogy azt látom, hogy a podcastelésben eléggé kezdtem megtalálni önmagam, meg a hallgatóimat is, úgyhogy én különösen élvezem ezt a fajta tartalomgyártást, és azért is mondom, hogy tartalomgyártást, mert ezzel hosszabb távú terveim is vannak, tehát, hogy nem csak saját magamnak szeretnék műsorokat gyártani, hanem akár későbbiekben másoknak is. Úgyhogy a Lelkizünk brandet azt mindenféleképpen szeretném a továbbiakban is építeni. 2026-ban szeretném a zenét is visszahozni az életembe, mert hogy mégiscsak egy énekesnőként indultam el, és fontosnak tartom, meg már érzem is a hiányát, hogy új dalokkal és klippekkel is megjelenjek. Az Álomutazók előadás most fogjuk majd bemutatni az Erkel Színházban, úgyhogy a színház is jelen lesz az életünkben, ott Petivel együtt fogunk majd szerepelni sok fantasztikus művész mellett a színpadon, és a tévével meg úgy vagyok mindig, hogy nagyon szeretem a tévét, rajongója is vagyok a tévének, rengeteg tévéműsort nézek, fogyasztok, mégiscsak az egyetemi végzettségem is azért a televíziózáshoz is kapcsolódik valamennyire, de úgy tekintek rá, mint egy olyan dologra, hogyha van, akkor tök jó, hogyha épp megtalál egy olyan lehetőség, amit önazonosnak érez az ember, amiben azt érzi, hogy jó tud lenni, akkor azt szívesen vállalom, de minden áron beleerőltetni magam műsorokba nem szeretném.
És netán a Lelkizünk stúdiójának a megjelenésére is volt valamiféle hatásod?
Igen, bár a Lelkizünk stúdiójának szerakásában nagyon sokat segített Peti is, tehát a képeket, amik a falon vannak a háttérben, azt ő rendelte meg, a kanapét meg a bútorokat közösen választottuk, a szőnyeg az például a szüleimnek az otthoni lakásából került be a stúdióba, úgyhogy azért itt is próbáltunk arra figyelni, hogy ami bútor esetleg már a birtokunkban van, de nem találjuk a helyét, az bekerüljön mondjuk a podcast stúdióba. Úgyhogy igen, végül is ilyen szempontból ott is megjelent.
Hogyan tudjátok összeegyeztetni a stílusotokat? Gondolom van olyan, amit inkább Peti szeretne, van, amit esetleg te nem. Ilyenkor ebből vannak valamilyen viták?
Érdekes, hogy amennyire más az öltözködési stílusunk, a bútorokban, mert mint a lakberendezésben szerintem sok mindenben egyezünk. Talán én egyenletisztultabb vagyok, Petinek pedig vannak ilyen elvetemültebb ötletei, de ez a kettő, ez jól ki tudja egészíteni egymást, tehát hogy egy letisztultabb keretet adunk mondjuk az egésznek, és abban jön egy izgalmasabb kiegészítő, amit mondjuk a Peti talál meg, de szerintem pont jó. Ő rengeteg dolgot szeretne, én pedig azt talán egy kicsit így néha minimalizálom.
És mi az a stílus, amit semmiképpen sem vállalná be, vagy valamilyen trend?
Hú, lakberendezési.
Igen, aha.
Sötét falak. Tehát, hogy talán az azért, én szeretem, hogyha egy tér nagyon világos, ez nyilván az ablakokban is, meg hogyha sok-sok fény jön be egy térbe, és hogyha mondjuk lefestenénk iszonyú sötétre minden falat, azt érezném, hogy ez mondjuk nagyon, nagyon nyomasztóvá tenné, illetve én szeretem azt, amikor nincs túl zsúfolva valami, tehát hogyha abban néha én magam is el tudok veszni, tehát szeretem a terekben, hogy van egyfajta letisztultság, úgyhogy mindig igyekszem szelektálni az otthonunkban is, hogy amikor azt érzem, hogy kicsit túl sok minden összegyűlt, akkor azt minimalizáljuk.
Te mit tanácsolsz azoknak, akik szeretnének belevágni a felújításba?
Sok türelmet, attól függ, milyen felújításról van szó. Nyilván a környezetemben, akik belevágnak egy építkezésbe, vagy óriási felújításba, ott azért nyilván hall az ember dolgokat, hogy talán a legjobb tanács az néha a türelem lehet, de hogyha kisebb volumenű újítgatásokról beszélünk, akkor talán az önbizalmat mondanám, mert hogy én is nagyon sokszor hangoztatom magammal kapcsolatban azt, hogy nekem nem jó a kézügyességem, én béna vagyok, én nem merem, de amint egy kicsit elkezd az ember utána járni, vagy akár a social médiában már annyi izgalmas tippet tud kapni, mondjuk, hogyha pörgeti a TikTokot, vagy esetleg tényleg elkezd mondjuk ilyen szakmai lakberendezési lapokat olvasgatni, annyi inspirációt talál, hogy talán az én tanácsom az lenne, hogy legyen önbizalmunk és bátorságunk ahhoz, hogy bízunk abban, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, mert hogy egyébként tényleg biztos vagyok benne, hogy nagyon jó érzés az, amikor valamit az ember a saját kezével csinál, és egy tárgynak, egy bútornak története van, és el tudod hozzám is élni azt, hogy ezt én festettem, ezt együtt festettük, ezt együtt alakítottuk át, vagy épp ez a nagymamától került a lakásomba, úgyhogy szerintem ez mindig izgalmas, egy ruhadarabnál, egy bútornál, egy ékszernél, hogyha valaminek van története, és nem csak úgy oda került.
És hogyha lenne második évad a műsornak, akkor mit fejlesztenél rajta esetleg még tovább? Mit változtatnál az első évadnak a tanulságai alapján? Mi az, ami lehetne változtatni?
Ez nagyon nehéz leszűrni még így, hogy nem indult még el a műsor. Szerintem akkor fogjuk tudni igazán levonni a tanulságokat, meg következtetéseket, hogyha láttuk már egyben az egész évadot. Úgyhogy most így hirtelen nem tudok tanácsot adni, nyilván lakberendezőknek nem is tudnék tanácsot adni, mert hogy az nem az én szakterületem, műsor szempontjából, mert tényleg akkor tudunk majd levonni következtetéseket, hogyha egyben láttuk az egészet. Én a magam részéről a műsorvezetőfém tényleg csak azt tudom elmondani, amit a forgatáson tapasztaltam, és ott elég gördülékenyen tek a dolgok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben, és elmondtad mindezt.
Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
Puskás Dalos Bogit hallották, és hát most indul a Viaszat 3-on a Renoválók című műsor. Érdemes tehát nézni. Ez volt a Média Egy mára. Jövő héten jövünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és a 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. Érdemes feliratkozni a hírlevélre a media1.hu/hírlevél címen, illetve van RSS folyamunk is a media1.hu/RSS címen, amire érdemes szintén feliratkozni. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra. Nagyon köszi.
Én is nagyon köszönöm.